Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Zebedeus fiai, Jakab és János, oda mentek Jézushoz, és ezt mondták. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte, mit kívántok, mit tegyek nektek? Azt felelték, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok. S a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus oda hívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok. S ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Éppen néhány héttel ezelőtt hangsúlyoztuk azt, hogy a kinyilatkoztatásnak van egy konkrét formája, az, amit Jézus elmond, és amit hallunk, az a konkrét és közvetlen tanítás, amit megérthetünk, és igyekszünk helyesen értelmezni. De a kinyilatkoztatásnak megvan az a finom szövésű világa is, amit talán inkább így fogalmazhatnánk meg, hogy nem az, amit Jézus mond, hanem ahogyan mondja. Hogy mindaz, ami benne van abban, ahogyan találkozik a tanítványaival. Sőt, abban is, ahogyan a tanítványok találkoznak, és ahogyan kapcsolódnak Jézushoz. Talán pontosabb volna nem azt mondani, hogy a kinyilatkoztatásnak a tartalmi és formai része, hanem inkább úgy, hogy van a kinyilatkoztatásnak egy nagyon közvetlen része, és van egy közvetett része. De a közvetett rész nem egyszer lényegesebb, sokat mondóbb, mint a közvetlen rész, ami szavakban kifejezésre jut. Szeretnék tehát ezért a mai evangéliumnak erről a közvetett világáról szólni, és abból föltárni valamit. Az első gondolatunk így szól, hogy Jézus egy olyan valaki, a kinyilatkoztatáshoz hozzá tartozik, hogy föltárja magát, és saját személyén keresztül az Istent, hogy minden nehézség és akadály nélkül hozzá lehet fordulni. Hiszen a mai történet azzal kezdődik, hogy itt van Jakab és János, és egy kéréssel fordulnak Jézushoz, de mindennek a hátterében az van, hogy nem érzünk egy pici problémát se, toporgást, nehézséget, hogy a tanítványok oda penderüljenek Jézus elé, és azt mondják, Mester, van egy gondolatunk, van egy kérésünk, már mondjuk is neked. Hogy milyen természetes, egészséges, magától értetődő ez a viszony a tanítványok és Jézus között, miközben, hát miközben egész nyilvánvaló egy alá-fölé rendelő helyzet is. Hát Jézus csodákat tesz, ő a mester. kezdik fölismerni, hogy mit jelent az, hogy ő az Isten fia. Hát megváltónak tekintik, az üdvözítőnek. És miközben egyre inkább elmélyül bennük ez a látásmód, ehhez kapcsolódóan is meg tudják őrizni ezt az egészen természetes magától értetődő odafordulást Jézushoz. Ez egész biztos, hogy nem csak János bátorságáról szól, vagy Jakab életre valóságáról, hanem a kettejük kapcsolatáról, Jézusnak a személyéről. De nagy dolog ez, ahogyan Jézus egy olyan valaki, akivel kapcsolatosan legfőjebb mi magunk támaszthatunk bizonyos nehézségeket, hogy oda merünk-e fordulni hozzá, és merünk-e tőle valamit kérni. Jézus felől ilyenféle nehézség nem létezik. És eszembe jutottak ismerőseim, helyzetek, egy idős pedagógus, aki nagyon szomorúan, csalódottan mondta, hogy hát itt vagyok, most néhány éve vagyok nyugdíjban, senki nem kíváncsi a tudásomra. Senki nem jön már oda hozzám. Senki nem kérdez engem. És akkor belül lett egy szomorúságom egyrészt azért, mert hogy ez tényleg így van, és neki ez biztos nem könnyű megélni. De a másik szomorúságom abból adódott, hogy én sem mennék hozzá kérni vagy kérdezni tőle valamit. Egyszerűen, mert a személye, a személyisége nem hív meg. Nem érzem azt, hogy minden nehézség nélkül, de jó, oda megyek hozzá, és kérek, és kérdezek, és olyan természetes mindez. Ismerős nektek az a helyzet, mikor a gyerek lehet 8 éves, vagy 18, először oda megy az édesanyjához, azt mondja, te anya, lenne egy kérésem, vagy kérdésem, ez és ez. Az anyukája azt mondja, szerintem fordulj apádhoz. Mert apád ezt jobban látja, jobban tudja. És akkor a gyerek 8 évesen azt mondja, jaj, azt nem, apa olyan hosszan beszél. 18 évesen meg azt mondja, jaj, nem anya, igazad van teljesen, apa ezt biztos jól tudja, de akkor végig kell hallgatnom egy kis előadást. Nekem egy mondat is elég lenne, hogy milyen akadályokat tudunk mi magunk gördíteni annak útjába, hogy olyanná legyünk, hogy hozzánk olyan szabadon és természetesen lehessen fordulni, kérni vagy kérdezni. Ez az első. Aztán a második, lehet tőle bizalommal kérni. Nem egyszerűen csak a hozzáfordulásnak nincsen Jézus felől akadálya, hanem egy természetes útja, hanem bizalommal kérhetünk. A bizalomban benne van az is, hogy bízhatunk abban, hogy Jézus nem fog bennünket lenézni ezért. Nem fog kigúnyolni, megvetni, lesajnálni, hogy jutott ez eszetekbe. Most János, nézz a szemembe, hogy jutott ez eszedbe? Annyi sok rossz választ lehet adni egy egyszerű, természetes kérdésre vagy kérésre. És hogy Jézus, aztán majd látjuk a későbbiekben, milyen természetesen alkalmazkodik, igazodik Jánoshoz, Jakabhoz, elfogadja a kérdést, elfogadja mindazt, ami benne van, és arra válaszol. Tehát a bizalom megint nem csak Jakabról szól, vagy Jánosról, hanem arról, hogy Jézus egy olyan valakihez egészen természetesen fordulhatunk ezzel a fajta bizalommal, hogy éppenséggel kérhetek csacskaságot is, mondhatok butaságot is, hogy egyáltalán nem probléma, kifejezem valami vágyamat vagy szükségletemet. De nagy dolog ez. És aztán a bizalomban az is benne van, hogy nem csak nem fog elküldeni, vagy kinevetni, vagy pellengérre állítani, hanem az is, hogy föltételezhetően valahogy úgy fog majd reagálni az én kérésemre, kérdésemre, hogy az nekem elfogadható lesz. Lehet, hogy nemet mond, de attól még, amit majd kapok tőle a kérdésemre és a kérésemre, az valószínű, hogy majd igazodik én hozzám. Töprengtem tulajdonképpen egy napon keresztül, most eszembe jutott, hogy ezt mondjam-e, vagy ne mondjam, mondjam, vagy ne mondjam, de hát talán mondom. Legfeljebb azt mondjátok, hogy nem kellett volna. Mert ezt a világot annyira jól mutatja egy nagyon egyszerű vicc. A vicc így szól, hogy az erdőben ott él a medve, és ott élnek a különböző állatok, és a medve találkozik a nyuszikával. És azt mondja, nyuszika, ugye tudod, hogy fönn vagy a halállistán. És a nyuszika összerezzen, és elfut, elilal, és aztán legközelebb találkoznak, nyuszika meg a medve, megint csak odaint. Ugye nyuszika, tudod, hogy rajta vagy a listán? Harmadik alkalommal is találkoznak, már őszbe hajlik az idő. Nyuszika, remélem nem felejtetted el, hogy fönn vagy a halál listámon. Erre a nyuszika megint összerezzen, és azt mondja, te medve, nem húzhatnál ki? De igen. Sokan, vagy sokunk azzal a súllyal és teherrel vált felnőtté, hogy éppenséggel akár olyan üzeneteket is kaphatott, hogy ne kérjél, ne kérdezz, ne szóljál, ne szólj bele, ne mondd ki, hogy mire van szükséged, hallgassál, húzd meg magad. Tehát az, ahogyan látjuk, hogy János és Jakab a szónak jó értelmében egyáltalán nem húzzák meg magukat, hanem ilyen természetességgel, bizalommal mernek kérni. Harmadik, ez így szól, Jézus nem csak a kérdés és annak a témája érdekli, hanem mi magunk, akik kérdezünk. De miért mit akartok tőlem kérni? Mi is van bennetek, hogy éppenséggel ezt kéritek? És hogy mennyire ránk figyel, ez abból is kiderül, hogy tulajdonképpen a kérdés és a kérés nagyon személytelen. Majd, Uram, a dicsőségedben szeretnénk jobbodon, balodon helyet foglalni. De mi ennek az ára? Hát hogy jut el oda Jézus, hogy majd a dicsőségében üljön a trónon, ahogy ezt a képet hozzuk? Hát mi mindent kell majd átélnie, átszenvednie? Ha beleképzeljük magunkat Jézus helyébe, éppenséggel akár elszomorodhatunk, egy csalódásra ránézhetnénk a két tanítványra, hát ennyire érzéketlenek vagytok? Hát hogy tudjátok ezt így? Hát, és hogy Jézus milyen szépen ezeket a tanítványokat, miközben a kérésük egészen személytelen, szinte mindent kihagy, ami Jézus, csak éppen amit szeretnének tőle, az van benne, aközben a válaszban, hát tudjátok, hogy azért annak lesz előzménye, hogy azért ez meg az fog történni, készek vagytok rá, képesek rá, hogy miközben személytelen a hozzáfordulás, nagyon személyes a válasz. Nagyon személyes. Hogy Jézus hogyan fordítja a személytelenséget személyesbe, ezt nagyon jól lehet látni ebben a történetben. És ezáltal a tanítványok nem csak hozzá, magukhoz is közelebb kerülnek. Aztán a negyedik lépés, Jézus válaszol, aztán visszakérdez. Ő komolyan veszi a kérdezőt is, a kérdőt is, és a kérést is. És valahogy ennek kapcsán valamit kifejt, valami nagyon fontosat kibont. És az elfogadásában, ahogy elfogadja, hogy a tanítványok ott tartanak, ahol tartanak, van egy másik szép szál is. Ez pedig az, hogy nem arra figyel, amit a tanítványok mondjuk így most egyszerűen, helytelenül, egyoldalúan vagy személytelenül tesznek, főleg nem pirít rájuk, hanem kapcsolódik ahhoz az értékes részhez, hogy a tanítványok szeretnének naggyá lenni. Elfogadja ezt az emberi vágyat, ezt a természetes igényt, és abból építkezik, és abból mutat és tár föl aztán valamit. De nagy dolog az, hogyha valaki képes meglátni bennünk a jót, egy értékes szálat, és abból tud kibontani valamit, amitől mi többé tudunk válni. Mennyire nagy dolog dicséretekkel segíteni valakinek a fejlődését, és nem pedig állandó szidalmazással. Lehet, hogy az illető ugyanaz, és építhetem őt dicsérettel, ahogy körbeveszem az értékes részét, és azt tovább építjük, és állandóan nézhetem a rossz részét, és azt állandóan kárhoztathatom. Erről itt nincsen szó. Jézus kiemeli ezt a jó vágyat, naggyá lenni, és elmondja, hogy érdemes csinálni. Aztán az utolsó előtti pont, hogy a kérés nyomán kialakul egy nehéz helyzet. És hogy Jézusnak ez a helyzet is fontos. Oda hívja a tanítványokat, Jakabot és Jánost és a többieket, és azt mondja, ez éppenséggel egy remek lehetőség arra, hogy itt valami köztünk is történjen. Ne csak az egyes emberekben vagy a tanítványokban belül. Emlékeztek, miről szól a kérés? Mester, hadd üljünk majd jobbod és balod felől a te dicsőségedben. És Jézus miközben azt válaszolja tulajdonképpen, hogy erre az a válaszom, hogy ezt nem én döntöm el, aközben tulajdonképpen a tanítványokhoz való fordulásában Jakabot és Jánost odaveszi maga mellé. A többi tanítvány azt mondja, megnehezteltünk rátok, mit képzeltek, előnyökhöz akartok jutni, marsa sor végére. Ugye ez az üzenet? Tűntök innen. És Jézus azzal, hogy odahívja a többieket, és tovább építi azt, ami Jakabban és Jánosban értékes, tulajdonképpen odaülteti ezt a két tanítványt maga mellé. Milyen érdekes ez a sajátos ellentmondás, hogy a válasza az, nézzétek, az, hogy ki hol ül jobbomon, balomon, nem az én tisztségem. De hogyan fordul a tanítványokhoz, ott látjuk őket Jézus körül. És akkor itt még egy szálat érdemes volna kimondani. Milyen nagy dolog az, ahogyan Jézus nemet mond. Nem érezzük azt, hogy ez a nem egy arcul csapás lenne. Megtörtént ez, egy kisfiú, nagyon lelkes volt az Isten iránt, volt körülbelül 8-9 éves. És karácsonyhoz közeledett az idő, és elkezdett imádkozni azért, hogy egy távirányítós autót kaphasson a kis Jézustól. Az apukája pedig nem volt keresztény ember, és bosszantotta őt a fiának ez a hívővé váló magatartása. És hallotta, ahogyan a fia ezt imádkozza, és eldöntötte, hogy nem veszi meg az autót, hogy a gyerek karácsonykor tanulja meg, hogy talán nincs is Isten, de legalábbis nem olyan jó, ahogyan az a gyerek világában most él. És eljött a Szenteste napja, és tényleg nem volt ott a fa alatt az az autó, amiért a gyerek imádkozott. Az apa Szenteste oda ment a fiához, és azt mondja, na fiam, nem kaptál autót, amiért annyira imádkoztál? Nem hallgatott meg Isten? És erre ez a fiú, 8-9 éves, az apukájára nézett, és azt mondja, dehogy nem, apa, hát persze, hogy meghallgatott Isten, de azt mondta, hogy nem. Milyen nagyszerű az az Isten-ember kapcsolat, ahol megvan az a háló, ahol Isten azt mondhatja nem, és erre mi azt mondjuk, ó, tehát nem. Hogy Istennek szabad nemet mondani. És hogy ebben a nemben, így lehetne talán ezt megfogalmazni, nemet mondott nekünk, de igent mondott ránk. Hogy nem egyszer nemet mond nekünk, de sosem mond nemet ránk. Ránk mindig igent mond. És de jó, hogyha ezt a kettőt egyszerre látjuk és érzékeljük. És akkor a záró gondolat, ahogyan Jézus figyel nem csak a tanítványokra, a kapcsolatokra, a helyzetre, hanem mindarra, ami megszülethet ebben a szituációban, mindaz, ami növekedésnek indulhat, és arra, hogy ebben az éppenséggel nehéz helyzetben hogyan van elrejtve Istennek a titka.